Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Kovács Házi István, operaénekes, szervusz, és köszöntelek a stúdióban.
Szervusz, Robi, köszöntök mindenkit.
Mondhatnám, hogy egy hagyományos interjú helyzetből ismerjük egymást, de ez nem igaz, hiszen egy ingatlan biznisz áll a háttérben. Éppen megvetted a lakásomat, mi akkor találkoztunk először.
Ez így van. És
megvan még a lakás?
Megvan még a lakás, és nagyon szeretjük a lakást, azóta egy felújításon átesett, és most a kisebbik fiam lakik ott, előtte a nagyobbik fiam lakott ott.
Az a fiad lakik ott, aki közgazdász?
Ő lakott ott, a közgazdász fiam, igen, és akkor most az a fiam lakik ott, aki pszichológusnak készül, gyerekpszichológusnak, és most végez, és most diplomázik az ELTE-n.
Milyen jó lett volna az a kérdés, hogy követnek a fiaid a pályán, de nem, hanem, már ők tanultak zenélni, meg zongorázni, ugye?
Így van, mind a kettő tanult zenélni, mind a kettő tanult zongorázni, és de hát akkor el is árultam, nem követnek. Én ennek örülök, ezt őszintén elmondom, én örülök.
A nehéz művészi pálya miatt, vagy?
Nem, mert nagyon sok olyat látok a pályán, amikor vannak csodálatos esetek, ne értsetek félre, vagy ne érts félre. Van olyan csodálatos esetek, amikor tényleg zenész családok és tradíció, hogy apáról, fiúra, anyukáról, gyerekre, mindenre száll egymás után, és jönnek a fantasztikusabbnál fantasztikusabb zenészek. De nem biztos, hogy ez éppen az éneklésnél esik. Kerül. Úgyhogy hogyha ez egy olyan teher, és sajnos olyat is látok sokat, hogy van, aki megpróbálja, hogy akkor a papa vagy a mama esetleg egy karriert elért, megcsinált, csúnya szóval mondva, és akkor utána jön a gyerek, és akkor neki nem annyira sikerül, és akkor utána háta mögött, amikor azt mondják a kollégák, hogy apád jobb volt, akkor annál rosszabb szerintem nincsen. Uh-huh. És akkor ilyenkor mindenkit nyomaszt, a szülőt is nyomassza, meg a gyereket
Igen.
is.
És akkor a hátszél is csak akkor érvényesül, hogyha maga a gyerkőt is igazán tehetséges, nem?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát azt szokták mondani, hogy a tehetség mindig utat tör magának, de én ebbe hiszek. Ez tényleg így van. Ez abszolút így van.
Tehát csak olyan van a pályán, csak az jutott az élvonalba, aki szerinted ott is van a helye minőségileg.
Hát, ha ezt így teszed fel, ezt a kérdést, vannak olyanok, igen, akik nem éppen a tehetségük alapján jutnak oda, ezt tudjuk, de...
Egyébként nem tudom, hogy az operában ez mennyire van jelen.
Hát szerintem mindenhol jelen van. Uh-huh. Hogyha én ezt így nagyon diplomatikusan akarok fogalmazni, akkor van, igen, ilyen is van. De azért hosszú távon az eltűnnek ezek az emberek. És akkor tényleg csak a tehetség fog utat törni magának, erre ért tettem én azt, és hát nagyon összetett ez a pálya. Tehát, hogyha belegondolsz, hogy mi mindent kell manapság már egy operaénekesnek csinálni, hát nem elég az, hogy akkor csak odaállj a színpadon, és akkor énekelj. És hogyha Ha ezt nézzük, hogy mennyire megkövetelik már tőlünk a rendezők a színpadi jelenlétet, a színészi játékot, hát ugye mi is mondunk prózát, tehát igazándiból csak egy pár operában, de azt is megkövetelik, hogy ne
például a Varázsolában, amiben te játszottál, ez egy főszerepet volt.
Igen, nagyon sokat játszottam, és nagyon szerettem. De mondjuk nekem könnyű volt, mert hogy én nekem volt egy előélet az Operett Színházban, és azért ott több prózát játszottunk, és én egy Operett Színházi előélet után kerültem az Operaházba.
Ezen én meglepődtem, mikor olvastam, én nem tudtam rólad, hogy az Operett Színházba kezdted, ráadásul Szinetel Miklós hívására. Én azt gondoltam valami miatt, meg ez egy ilyen előítélet, és hogy ugye te egy meglehetősen nagy Wagner tenornak számítasz, akinek ekkora hangja van, ilyen repertoárt énekel, ilyen nehéz repertoárt énekel, ezt képest fura mellé tenni az operetti kezdés, de ezt mindjárt el fogod oszlatni, hogy ez miért előítélet?
Hát, én azt hiszem, hogy történeteket mesélek el, és akkor ez mindenkinek azért jobb, mert akkor egy sztorit hallgatni erről, az mindig izgalmasabb, mint hogyha én nagyon komoly jogfejtésekbe kezdek. Hát egész egyszerűen az volt, hogy amikor én kezdtem a pályámat Debrecenbe, a Debreceni Csokonai Színházban, akkor akkor én a színháznak az operatársulatához szerződtem. De az operatársulatban, egy vidéki színházban, ott játszunk operettet is. És akkor ugye az szinte természetes volt, hogy én nekem is ott játszanom kellett operettet, és játszottam is, és nagyon boldogan. Ez annál is inkább, mert nekünk van egy családi összeköttetésünk, hogy édesapám az operettszínház örökös tagja, és én tulajdonképpen a gyerekkoromat ott nőttem, vagy ott töltöttem, ott nőttem fel. Rengeteg előadást láttam, és én nagyon, nagyon szerettem az operettet. De aztán valahogy úgy alakult az élet, hogy én inkább az opera felé, tehát hogy a hangom az arra volt
predesztinálva,
köszönöm, hogy akkor ez segítesz, hogy akkor arra volt, hogy akkor próbáljuk meg azt, és akkor arra terelt a tanárnőm, és akkor Debrecenbe itt kezdtem az opera tagozatnál, viszont a tanár úr visszatér, vagy a szénetár tanár úr hogy kerül ebbe a képbe? Hát nagyon egyszerű, hogy Debrecenből vendégjáték, vagy hát meghívtak debreceni tagként, hát mentem a szomszéd fellegbárba Miskolcra, és akkor Miskolcon akkor a cigánybárót játszottuk, és akkor ott emlékszem, 28 évesen, nagyon fiatalon a Barinkai Sándort, a cigánybáró címszerepét ott eljátszhattam, és akkor ezt látta a tanár úr. És a tanár úr azon opera igazgatók közé tartozik, és hát ezt most is szeretettel figyelmébe ajánlom mindenkinek, hogy így lehet megismerni fiatal énekeseket, hogy elmennek, és megnézik a vidéki színházokba a feltörekvő énekeseket, már hogyha sikerül nekik opera előadást csinálni. És akkor a tanár úr eljött, és látott, és ahogy a mesébe, másnap szólt a telefon, tehát vasárnap látta, és hétfőn hívtak az operettszínház titkárságára, hogy menjek és énekeljek egy próbát. És akkor én kaptam egy állásajánlatot az operettszínháztól, ami egy nagyon korrekt állásajánlat volt, és ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy van ilyen is a színházi életben. Mert a tanár úr annyit mondott nekem, hogy kedves Pista, tegye át ide a székhelyét az operettszínházba, én két darabban fogom alkalmazni, az egyik az a Vígözvegy lesz, ahol a Camille de Rosion szerepét, és aztán a Csárdás királynőbe Edwin szerepét fogja elénekelni.
Ez a nagy híres Csárdás királynő, amit ő rendezett?
Hát nem, az egy korábbi volt, ezt hát ugye a Csárdás királynőt azt szerintem 10 évente megrendezi az operettszínház, és éppen egy újra készültünk, és akkor készült, és mondta, hogy ezzel a két darabban mi körbe fogjuk járni a világot. Akkor ő már tudta, hogy akkor megvannak a szerződések, és nem tudok alkalmazkodni egy vidéki színházhoz, tehát a kikérők kapcsán, úgyhogy tedd át ide a székhelyedet, viszont az operát ne hagyd abba, én mindenhova, ahova mész, ki foglak engedni. Csak ebben a két előadásban. És szerintem ez egy korrekt ajánlat. Ezt persze senki nem tudta, és már mindenki azt kiabálta, hogy nekem vége a pályámnak, és belőlem operett Bon Vivant csinálnak, és akkor a gyönyörű pályakezdés itt az opera vonalon annak vége, és egy pici haraggal is jöttem el Debrecenből, úgy emlékszem, ott mintha megharagudtak volna rám a kori színházvezetés.
Hányat írunk ekkor kb.? Tudom, hogy rossz vagy dátumokban, de hogy ez mit...
89-et.
89. Igen, és akkor ki volt az operaház igazgatója?
Az operaház igazgatója...
Mihály András?
Nem. Akkor
már nem, de ő volt, ugye? Úgy emlékszem.
Ő volt természetesen, nem.
Aki is volt akkor.
Szerintem Ütő Endre volt, de nem akkor...
Lehetséges.
Nem akarok butaságot mondani.
És a Petrovics Emil volt a zenévezető.
Azaz, Emil a tanár úr, a szinetár tanár úr alatt volt.
Ja, értem.
De ő volt szerintem máskor is, de én akkor tudom, hogy akkor volt, akkor írunk rendszerváltást, és akkor rendszerváltás után az Ütő Bandi lett az operaház igazgatója, és aztán utána került át, ha jól tudom, a szinetár tanár úr. És akkor így kerültem oda. Így kerültem az operettbe, és akkor természetesen én folytattam az operát, rengeteget jártam Szegedre, visszajártam még Debrecenbe is, de Szegedre sokat jártam. Én csak most egy ilyen apropó gyorsan elmesélem, hogy itt a múlt hétvégén Szegeden voltam, és egy koncertszerű bankban előadást énekeltem ott a címszerepet, és Pál Tamás dirigálta, akivel felelevenítettük a 20 évvel ezelőtti, vagy már talán több mint 20-25-26 évvel ezelőtti szegedi találkozásunkat, amikor Kozi Fán Tuttéval Ferrándó szerepével debütáltam Szegeden. Úgyhogy kicsi az élet, kicsi az a színházi világ, ez a zenei élet, és hát így kerültem, és tényleg csináltam, és tényleg a tanár úr elengedett, és aztán, hát hogy ez hogy folytatódott, az úgy folytatódott, csak gyorsan még ezt befejezve ezt a történetet, hogy a tanár úr, ahogy igazgató lett az operaházba, akkor vitt magával, és akkor mondta, hogy akkor gyere át, itt van egy nagyon jó szerep, ami rád illik, ez a talán sokan emlékeznek rá, az új generációnak már nem sokat mond, ez Schubert Berté Három a kislány című operája, ami egy nagyon-nagyon aranyos kis története, Schubert életét dolgozza fel, és tulajdonképpen Schubert dalok vannak benne, és hát azt mondták, hogy akkor én teljesen úgy néztem ki, még egy kis göndörfürtös hajjal, föltettek egy Schubert szemüveget, és akkor nekem az volt a debütálásom az operaházban. Mm-hmm. És aztán utána van sokáig még nem is tanulták meg a nevemet, még erre is emlékszem, mindig azt mondták, ez a fiú ott az operettből, aki jött, a tenorista fiú. Aztán persze, ahogy az lenni szokott, akkor már megtanulták később.
Említetted a Bánkbánt.
Igen.
Most egy kicsit így későbbre akartam hagyni, de mivel szóba hoztam, azért fölteszem most ezt a kérdést, hogy te foglalkozol a Bánkbánnal és a Bánkbán figurájával és szerepével viszonylag sokat.
Igen.
Te egy összetett figurának látod, és magát a dilemmát meg a problémakört is elég összetetten figyeled, amiben ő benne van, és hogy milyen érdekes, nem, hogy egy felületes néző hallgató egy operai alakot képes így sematikusan megítélni, de igazából, hogyha az ember belenéz, meg komolyabban elemzi a szituációkat, meg a karaktereket, akkor komoly sorsok, meg dilemmák vannak, nem? Benne.
Hát ez ebben teljesen igazad van, és így van. A Bánkbán az egy külön szerelem. Ugye a debreceni első találkozásom a Bánkbánnal, a debreceni első szerepem, amiben debütáltam, az első szerződésem Bánkbán operában, de akkor nyilván nem még Bánkbán, hanem Ottót énekeltem. És azt kell tudni, hogy az Ottó szerepe az egy nagyon kényes szerep a tenoristáknak, és nem kezdő tenoristáknak való.
Ez nem ilyen magas tenor? Hogy
nagyon magas tenor, nagyon magasan kell énekelni. Uh-huh. Még egyet mondok, hihetetlen hálátlan szerep, tehát hogy a nézők mindig utálják a merániakat a nézőtéren, és akkor az Ottó herceget is nagyon utálják, mert a szeretett Melindát elcsábítja. Tehát mondjuk egy olyan kezdő fiatalnak, aki úgy szeretne a színpadra menni, hát garantáltan nincs sikere abba a szerepben, mert bármilyen jó vagy benne, akkor is utál téged mindenki a nézőtéren. Na most hát ezzel kezdeni azért ez nem volt könnyű, meg ráadásul, hát legyünk őszinték, én is egy kezdő tenorista voltam, és ezt most szoktam mesélni a fiataloknak, hogy nem kell attól megijedni, hogy egy ember nincsen kész, és hogy most valamilyen fajta módon nem úgy szólalnak meg egy-egy magasságok, mint ahogy majd meg fog szólalni 10 vagy 15 év múlva, hát senki nem úgy kezdte. És hát itt persze egy állandó rettegés, hogy most ki jön, nem jön ki, hogy jön ki, csuklik, nem csuklik. Szóval ez volt a debütálás. És akkor a Bánkbán később én soha nem gondoltam, hogy én azt abban az előadásban, vagy nem abban, hát magában, a Bánkbánban én nekem lehetőségem lesz, hogy én Bánkot énekeljek. Ugye azt szokták mondani, hogy a Bánk szerepére oda meg kell érni, vagy odáig el kell jutni. Tehát, hogy ha tenoristák, akik kezdik a pályát, és én azt tudom mindenkinek tanácsolni, hogy álmodozzanak róla, és aztán majd alakul az életük. Ha úgy alakul a pályája, hogy ügyesen sáfárkodott a hangjával, akkor úgyis meg fogja találni a szerep. Ha nem, akkor meg el kell engedni, mert az egy hihetetlen nagyon nehéz technikailag is, meg ahogy mondtad, hát szóval ott egy 20 évesen nem tudja még az ember, hogy amit ott Bánkbán átélt, és hogy akkor azt hitelesen tudja formálni. És a Covid, itt egy picikét behozom a Covidot, az készültünk egy új Bánkbán bemutatóra, és ugye március van, és akkor áll le az ország 2019-ben, ha jól tudom. 2020 márciusában. És mi próbáltuk a főpróbát, és akkor benn voltunk, és egyszer csak bezárt a színház. És akkor nem tudtuk abba az évben játszani több, egyszer sem a bánkbánt. Tehát a főpróba sem ment le, vagy éppen félig ment le, és akkor haza kellett menni, és bezártak, és minden leállt. Ezt én nagyon nehezen éltem meg, és aztán utána elkezdett foglalkoztatni, hogy akkor én ennek egy kicsikét utána járok. És nagyon belemélyedtem a bánkbán szerepében. Többször elolvastam újra a katona drámát, a rengeteg műelemzést olvastam az irodalomtörténészektől, azt az értelmetlen halált, amit mondjuk mind Gertrudis és mind Melinda elszenved a darabban, hogy ezt hogy és mint éli meg bánkbán, és akkor még született egy ilyen kis monodráma is, az volt a címe, hogy Bánk éjszakája, és akkor egy picikét tovább.
Te írtad, nem?
Hát tulajdonképpen igen. Aha. És akkor tulajdonképpen tovább vittük ezt az egész történetet itt, és akkor annak kapcsán, akkor mindenki elvonult, és akkor vagy mindenki írt, vagy mindenki alkotott, mert hát nem nagyon tudtunk mit csinálni. És akkor én nekem az volt a nagy álmom és gondolatom, ami sikerült is, hogy annyira jól működik együtt a dráma, a prózai dráma és az ének, és tulajdonképpen egy olyan előadás született, amiben Bánk visszagondol az egész életére, és megjelenik a gondolataiban Gertrudis királynő, aki egy prózai színésznő, és ő meg mondja a Katona József féle szöveget, és hihetetlen módon össze lehet hozni a kettőt. Nagyon izgalmas volt a próbálkozás.
Uh-huh. Téged érdekel a történelem amúgy is, nem? Tehát, hogy foglalkozol ilyen társadalmi történelmi kérdésekkel?
Módjával. Inkább azt mondom, hogy a körülöttünk levő világ érdekel, és inkább azt mondom, hogy ahogy egy... Ezt sem tagadom. A családom néha meg is szól érte, hogy nagyon érdekel a politika, de egészségesen érdekel a politika. Tehát, hogy
pártpolitika, vagy úgy az egész világ
inkább? A hírek. Aha. Inkább azt mondom. Tehát, hogy ők azt mondják, hogy hírfüggő vagyok, én ezt úgy el is hiszem. Tehát, hogy akkor úgy megnézem mindig mi történt éjszaka, mi történt délután, mi történt este, és aztán azzal nyugtatom magamat, hogy tehát tulajdonképpen én reggel, vagy gyerekkorom óta mindig megvettem az újságokat, és mindig elolvastam, csak most interneten olvassuk el ezeket.
És milyen a közérzeted most a mai világban?
Labilis a világ, ideges a világ, és ez nem jó. És ezt látom, hogy sokszor nem tudunk higgadt döntéseket hozni, mindenkire kihat egy picit a munkahelyünkre, kihat a mindennapi életünkre, és ezt nem kéne. Reméljük, hogy megnyugszik.
Szerinted a te műfajod, az opera, az jó eszköztár lehet arra, hogy reflektáljon a valóságra? Vagy pedig nem ez a dolga, hiszen egy absztrakt műfajról beszélünk. Most nem arról beszélek, hogy konkrétan aktuál politikai, de mondjuk jelenségeket mondjuk érdemes viszont látni a színpadon, akár mondjuk egy modern rendezés, vagy egy kortárs rendezés keretében belül, ahogy te használod ezt a szót, vagy az opera nem alkalmas erre. Te hogy gondolkodsz erről?
Nézd, én ugye eltöltöttem 6 évet Németországban.
Mannheimban,
igen, a Mannheim.
Ami egy nagyon jó színház. Tehát
ez ott... egy nagyon jó színház, és én nagyon büszke voltam, hogy ott lehettem, és tulajdonképpen lehet, hogy még mindig ott lennék, csak én úgy alakult az élet, hogy én felálltam, és azt mondtam, hogy akkor váltsunk egyet. És én nagyon szerettem a német rendezői színházat. Ugye a Deutsches Regie Theater, amire ők büszkék, és ők azt mondják, hogy azáltal az egyik, az operának az egyik megújulása, amit ők ezt zászlójukra tűztek. Én nagyon nagy híve vagyok annak, hogyha olyan előadások születnek, amik tényleg átgondoltan, tényleg esetleg egy-egy kérdést aktualizálva, kivetítve akár a mai életünket, és egy tükröt állítanak, és de hangsúlyozottan nem a darab és az írott opera rovására. Na most nagyon nehéz.